Júliustól már nem napra, hanem kilométerre kell fizetni az autópályán. A változás csak a teherautókat érinti. Befejeződött a Jáki templom felújításának első üteme. Orbán Viktor bejelentette, lesz pénz a folytatásra. 25 éve kezdődött a romániai falurombolás, a forradalom söpörte el a tervet. Visszatérnek a nagy ragadozók, Budapesten ülésezett a Nemzetközi Vadászati és a Vadvédelmi Tanács. A híradót látják, jó napot kívánok! Hamarosan a parlament elé kerül az EU díj bevezetéséhez szükséges törvényjavaslat és végrehajtási rendelet is. Ezt Völner Pál infrastruktúráért felelős államtitkár mondta szombaton. Egy nappal korábban Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter megerősítette, semmi sem veszélyezteti a júliusi indulást. A kormány saját erőből építi ki a rendszert. A személyautók esetében marad a most is érvényes matrica rendszer, a változás csak a teherautókat érinti.
Ezzel a teherautóval jelenleg csak úgy lehet közlekedni bizonyos közutakon, hogy a tulajdonos fizet érte. Egy vagy 10 napra, illetve 1 hónapra vonatkozik a díj. Júliustól azonban már nem időalapú, hanem használatarányos lesz az elszámolás. A tervek szerint az EU díj megállapításakor figyelembe veszik majd a megtett távolságot, a teherautó súlyát, és azt is, hogy hol közlekedik a jármű. Magyarország uniós csatlakozása óta megnégyszereződött az országon áthaladó külföldi kamionok száma, ami óriási terhelést jelent az úthálózatnak. A cél most az, hogy a közlekedők igazságosan viseljék az úthálózat fenntartásának költségeit.
Ezzel lényegesen magasabb bevétel képződik a közúti ágazatban, amiből reményeink szerint a közúti hálózatnak az állapotát lényegesen sikerül majd javítani.
Az új díjfizetési módszert a szakmai érdekképviseletek is támogatják. Waberer György, akinek szállítmányozási cégével pénteken írt alá stratégiai megállapodást a kormány, azt szeretné, ha az EU díj bevezetésével egy időben a magyar fuvarozók kedvezményt kapnának az iparűzési és a súlyadóból, valamint az átírási illetékből.
Ugye éves szinten egy 150 milliárdos nagyságrendet tervez a kormányzat ennek a adónemnek a vagy úthasználati díjnak a bevételéből. Mi úgy látjuk, hogy egy 10-15 milliárdos kompenzációs csomaggal a magyarországi fuvarozók versenyképessége tovább javulhat.
A nemzetgazdasági miniszter azt mondta, tárgyalnak már arról, hogyan mérsékelhetik a hazai fuvarozók terheit.
Célunk az, hogy ennek az új rendszernek ők ne a vesztesei legyenek, hanem az intézkedések összességét tekintve a nyertesei és olyan pozitív eredmények szülessenek, amelyek az intézkedéssel hozzá tudnak járulni a magyar gazdaság stabil növekedéséhez.
A személyautóknál júliustól marad a most érvényes e-matricás díjrendszer.
A Fidesz már nem csak a közterületeken, hanem az interneten is gyűjti a rezsicsökkentést támogatók aláírásait, jelentette be Nyitrai Zsolt, a párt országgyűlési képviselője. Azt mondta a Fidesz honlapján, mostantól lehetőség van arra, hogy egy elektronikus aláírásgyűjtő ív kitöltésével a polgárok, köztük a mozgásukban korlátozottak vagy a külföldön élők is támogatni tudják a kormány döntéseit. Eddig 1.200.000 aláírást gyűjtöttek össze, és az akciót még legalább 4 hétig folytatják.
Az emberek pártállástól függetlenül nagyon szívesen támogatják és írják alá az ezzel kapcsolatos aláírásgyűjtő éveket. Azért lehet ez, mert úgy érzik, hogy ez egy hiteles dolog.
Az MSZP visszaadná azt a tudást és oktatási lehetőséget, amit a jelenlegi kormányzat elvett a fiataloktól, jelentette ki Kunhalmi Ágnes. A szocialista politikus úgy fogalmazott, helyreállítanák a tankötelezettségi korhatárt, megszüntetnék a mindennapos testnevelés órákat, és megint választható tantárgyát tennék a hit és erkölcs tanoktatást. Kunhalmi Ágnes szerint a rendszer megvonja a tudást, válságot okoz, melynek a tünetei már az oktatás sok területén érzékelhetők.
Ez egy tudatosan egymásra épülő és egymásra épített rossz lépések sorozataként kialakított rendszer, amely gyakorlatilag működésképtelen és nem szolgálja a magyaroknak az érdekeit. Nem szolgálja a magyar nemzetet, nem szolgálja a magyar gyerekeket.
A Fidesz szerint a baloldal nézte semmibe a tudást és az értéket, míg a jelenlegi kabinet a gyermekek mellett áll, reagált a kormánypárt szóvivője a szocialista Kunhalmi Ágnes sajtótájékoztatójára. Hoppá Péter közleményében azt írta, a jelenlegi kormány a pedagógusoknak életpályamodellt dolgoz ki, az elmúlt 3 évben elindított átalakításoknak köszönhetően a szakképzés és a felsőoktatás a munkaerőpiacra fogja felkészíteni a fiatalokat, írta végül a kormánypárt szóvivője. Félreértés áll a zuglói koalícióról szóló hír mögött, közölte az Együtt 2014. Az MSZP, az Együtt 2014, valamint a Demokratikus Koalíció tegnap írt alá együttműködési megállapodást Zuglóban. Az Együtt 2014 ma azt közölte, az aláírás egy helyi aktivistájuk magánakciója volt, arról nem egyeztetett. Közben tegnap jelentette be Bajnai Gordon és Mesterházi Attila, hogy pártjaik közös jelölteket indítanak a 2014-es választásokon, és addig is több területen együttműködnek a Gyurcsány Ferenc nevével fémjelzett Demokratikus Koalícióval.
Most aláírjuk az összefogás zuglói nyilatkozatot.
Szombat délelőtt jelentették be, hogy összeáll az MSZP, a Bajnai Gordon nevével fémjelzett Együtt 2014, valamint a Gyurcsány Ferenc által vezetett Demokratikus Koalíció Zuglóban. Az együttműködési megállapodást nyilvánosan írták alá.
Már összefogtunk Zuglóért.
A mai nap megtörtént Zuglóban egy olyan együttműködési megállapodás.
Az MSZP elnöke, Mesterházi Attila is beszélt a zuglói MSZP Együtt 2014 DK összefogásról.
Látszik, hogy van már egy olyan konkrét együttműködés, ami ugyan alacsonyabb szinten történt, de mégis azt az eredményt hozhatja, hogy sokkal erősebben és hatékonyabban tudnak majd az ottani ellenzéki, demokratikus ellenzéki szereplők fellépni.
Szintén szombaton jelentette be az MSZP és az Együtt 2014, hogy közös jelölteket indítanak a 2014-es választásokon, és addig is több területen együttműködnek. Mesterházi Attila és Bajnai Gordon sajtótájékoztatóján az is kiderült, hogy országos szinten még nincs döntése a Gyurcsány Ferenc féle Demokratikus Koalícióval való együttműködésről, de már most van olyan ügy, amelyben partnerként számítanak a DK-ra. Félreértés áll a zuglói koalícióról szóló hír mögött, ezt vasárnap délelőtt közölte az Együtt 2014 az MTI-vel. Azt írják, csupán egy helyi aktivistájuk magánakciójáról van szó, aki nem egyeztetett az Együtt 2014 vezetőségével. Mráz Ágoston, a Nézőpont Intézet vezetője azt mondta az MTI-nek, mind az MSZP, mind Bajnai Gordon erősen kötődik Gyurcsány Ferenchez, de az elemző szerint azt még nem tudták eldönteni, hogy összefognak-e nyilvánosan Gyurcsány Ferenccel és pártjával. A volt miniszterelnök azt mondta néhány napja, ő rendszeresen egyeztet Mesterházi Attilával és Bajnai Gordonnal.
Ma külön beszéltem Mesterházi Attilával, sőt, tegnap is beszéltem a Bajnaival. Tehát szoktuk egymásról beszélni.
Gyurcsány Ferenc pénteken azt is kijelentette, az ellenzéki összefogásban az MSZP és az Együtt 2014 mellett pártja, vagyis a Demokratikus Koalíció is biztos résztvevő.
Nagyon sok remek teljesítmény születik Magyarországon, amelyeket észre kell venni, mondta a köztársasági elnök abban az interjúban, amelyben államfőként eltöltött első évét értékelte. Áder János hozzátette, nagyon fontosak az olimpiai bajnoki címek vagy a kiemelkedő tudományos teljesítmények, de a hétköznapok teljesítménye legalább ennyire heroikus lehet. Példaként hozta azt a Tolna megyei települést, Belecskát, amely saját programot dolgozott ki az önellátásra, a munkanélküliség csökkentésére. Olyan sikeresen gazdálkodnak, hogy ma már eladásra is termelnek.
Ez arra volt jó példa, hogy az emberek megpróbáltak a magukon segíteni, sikeres próba volt ez, és példaként szolgálhat ma is egyébként nagyon sok hasonló gonddal küszködő településen élők számára, településvezetők számára is.
Az Áder János köztársasági elnökkel készült interjú teljes terjedelmében ma 19 órától láthatják az M1-en. 10 napon belül egyszer lehet majd bőzsiradékban sült ételt enni, kötelező lesz viszont napi fél liter tejet, 4 adag zöldséget vagy gyümölcsöt adni a menzákon. A tervek szerint jövőre már rendelet szabályozná, milyen alapanyagokból mennyit kell majd adni a közétkeztetésben. A táplálkozás szakértő szerint az új étrenddel már 2-3 év alatt nagy mértékben javulhat az emberek egészségi állapota.
Zöldségleves, sült hús rizssel és savanyú uborkával. Ez volt a vasárnapi ebéd a zalaegerszegi mi asszonyunk időskorúak otthonában. Van, aki teljesen elégedett.
Változatos, elég, sokat adnak, finom, jól főznek.
És van, aki változtatna.
Jó, akkor csak egy a baj. Kevés főzelék van. Én még azt szeretem a legjobban.
A tervek szerint jövőre már rendelet szabályozná, miből mennyit adhatnak majd a menzákon. Tilos lesz a sótartalmú ételpor, a magas zsírtartalmú hús, a szénsavas és a cukrozott üdítőital is. Háromszori étkeztetésnél viszont biztosítani kell a napi fél liter tejet, 4 adag zöldséget vagy gyümölcsöt és 3 adag gabona alapú élelmiszert. 10 napon belül egyszer, legfeljebb szerepelhet az étlapon, bő zsiradékban sült étel, és egyszer használható fel tejszín. Legfeljebb 2 alkalommal lehet enni száraz tésztát.
A gyerekek fejlődése nagyon nagy veszélybe van.
A táplálkozás szakértő szerint az új étrenddel már 2-3 év alatt nagy mértékben javulhat az emberek egészségi állapota. Sőt, a gyorsabb tanulásban is segíthet a helyes táplálkozás.
A gyerekek sokkal könnyebben fogják fel mindazt a dolgot, amit nekik az iskolában meg kell tanulni. Most általában az általános iskolákra gondolok elsősorban, mert itt kell kezdeni. A másik pedig, ha gyorsabban megtanulja, hát akkor több ideje marad a mozgásra.
A vidékfejlesztési miniszter azt mondta, a magyar gazdákat is segíteni, ha egészségesebben táplálkoznának az emberek.
Nem okvetlenül egy logisztikai központból, egy nagy kiáraktárból, vagy egy nagy áruházból kell megvásárolni azokat a termékeket, amelyek ott az adott faluban vagy városban is rendelkezésre állnak. És ma már vannak olyan feldolgozó kapacitások is, amelyek kész termékeket tudnak az asztalra tenni.
Az egészségesebb közétkeztetést célzó rendelet tervezetét május 10-ig lehet véleményezni a kormány honlapján.
Befejeződött a Jáki templom felújításának első üteme. A felújítás során kicserélték a templom főhajója feletti cserepeket és leszigetelték a tetőt. A két torony külsejét is felújították. Orbán Viktor miniszterelnök a Szent Mise után bejelentette, a templom felújításának folytatásához további forrásokat biztosít a kormány.
Nyoma sincs mohának és a szürkés elszíneződésnek a Jáki templomon. Ezeket is eltüntették az elmúlt egy évben végzett felújítás alatt. Ez a csoport Egerből érkezett, mert érdeklődnek a magyarság múltjának emlékei iránt.
Azért is jöttünk erre, hogy ezeket megnézzük, és hát fontos.
Az avató ünnepség misével kezdődött. Utána Hende Csaba honvédelmi miniszter, aki egyben a térség országgyűlési képviselője, azt mondta, a kormány az elmúlt 3 évben támogatta Jákot.
Ják község állami támogatásként jóval több mint 500 millió forinthoz jutott. Megújult a templom, megújult és kibővült az iskola, teljes mértékben felújításra került az óvoda.
A 13. században felszentelt templom története egybefonódott a körülötte élő emberek és az egész magyarság sorsával. Valódi mementóként hirdette a munka és az imádság követelményét. Ezt már a miniszterelnök mondta az ünnepségen. Orbán Viktor hangsúlyozta, lassan már sem az imádságnak, sem a munkának nincs becsülete Európában. Ezeket azonban vissza kell helyezni az életfelfogás középpontjába, ha Európa meg akar újulni. Hozzátette, ezt ismerte fel a kormány, amikor a választók rábízták az ország új alkotmányának a megalkotását.
Ennek szellemében alaptörvénybe foglaltuk államiságunk keresztény gyökereit, magunkénak valljuk Szent István útját, megőrizzük és felújítjuk templomainkat, épp úgy, mint nemzeti és egyben európai kultúránkat.
A miniszterelnök azt mondta, Magyarországnak ezen a saját úton érdemes tovább mennie, a saját felismert igazságát kell alkalmaznia. Ehhez vállalni kell a nehézségeket, a vitákat, ki kell állni a magyar érdekekért, és nem szabad megijedni senkitől. Orbán Viktor bejelentette, a Jáki templom felújításának folytatásához további forrásokat biztosít a kormány.
A 2 héttel ezelőtti bosztoni terrortámadás tiszteletére rendeztek emlékmenetet a Magyar Honvédség Bakony harci képzőbázisán. A Magyar Honvédség 5. Bocskai István lövészdandár tagjai több mint 8 kilométeres utat tettek meg az áldozatok tiszteletére.
Április közepén 2 bomba is robbant a bosztoni maraton célvonalának közelében. 3 meghaltak, köztük egy 8 éves gyerek. Több mint 260-an sérültek meg. Azóta kiderült, hogy csecsen származású fivérek követték el a merényletet, egyiküket néhány nappal később lelőtték a rendőrök, a másik férfi őrizetben van. A robbantás indítéka egyelőre nem derült ki. A 3 halálos áldozat fényképénél csendben koszorúztak Újmajorban a Bocskai István lövészdandár katonái és amerikai kollégáik, akik egy nemzetközi gyakorlatra érkeztek Magyarországra. Mindenkit megdöbbentett, ami történt.
Az ilyen típusú támadások bármikor, bárhol a világon megtörténhetnek. Ez megrázta a katonákat, és arra gondoltak, hogy valamivel szeretnének tisztelegni az ott elhunyt áldozatok előtt, hiszen az Amerikai Egyesült Államok NATO tagja, szövetségesünk.
A koszorúzás után 180 katona emlékmenetre indult abba a Konyharci kiképző központ gyakorló terén. Több mint 8 kilométert tettek meg. Az amerikai ezredes szerint tovább kell lépni a támadás után. A tragédia után az egyetlen út, hogy tovább lépünk és folytatjuk a munkánkat. Fontos az emlékezés, de tovább kell lépnünk, mondta Mark Karas. Az emlékezés után már is megkezdődik az a május közepéig tartó nemzetközi gyakorlatsorozat, amelyen több mint 1500 katona több száz haditechnikai eszközzel vesz részt.
Két csendőrt megsebesített egy lövöldöző férfi az olasz miniszterelnöki hivatalnál. Mindez éppen akkor történt, amikor az új olasz kormány a hivatali esküt tette le az elnöki palotában. A férfit őrizetbe vették. Az új belügyminiszter szerint az eset egy elkeseredett munkanélküli ember akciója volt.
Enrico Letta, az olasz balközép demokrata párt politikusa szombaton jelentette be, hogy elfogadja az államfő felkérését a miniszterelnöki posztra. Vasárnap már le is tette a hivatali esküt az új olasz kormány az elnöki palotában, két hónappal a választások után. Ezzel először lépett koalícióra a 20 éve versengő balközép és a Berlusconi vezette jobbközép. Ezek a felvételek pedig az eskütétel pillanataiban készültek az utcán. Alig néhány száz méterre az elnöki palotától lövöldözés tört ki. Egy középkorú férfi nyitott tüzet a csendőrökre közvetlen közelről. Két lövést hallottam, majd láttam, hogy egy 45 év körüli magas, szürke öltönyös férfi rálő az egyik csendőrre, mesélte ez a szemtanú. Két csendőr sebesült meg, egyikük a nyakán, a másik a lábán. A támadó összesen 8 lövést adott le. A csendőrök viszonozták a tüzet, és még a helyszínen sikerült elfogniuk a férfit, aki maga is megsebesült. A vizsgálat még tart, de az új belügyminiszter szerint az eset valószínűleg nem függ össze az új kormány eskütételével.
25 éve kezdődött a romániai kommunista falurombolás. Nicolae Ceausescu 1988. április 29-én jelentette be, hogy az országban 2000-ig végrehajtják az úgynevezett település szisztematizálási tervet, melynek során a falvak helyett agráripari centrumokat, amolyan mezőgazdasági kisvárosokat hoznak létre. A program a 13 ezer romániai falu mintegy felét törölte volna el a föld felszínéről.
Próbáltak felmenni Bukarestbe is, hogy... Mit tudom, hogy ne költöztessék el, hanem úgy csinálják meg azt a bizonyos gátat, hogy a falu maradjon.
Mózes Ilonát és családját 1989-ben költöztették el Bözödújfaluból. Ilona néni azt mondja, lakóhelyük eltűnését sem ő, sem idős szülei nem tudták feldolgozni.
Ők nagyon el voltak keseredve, úgyhogy édesapám, ő még a legjobban, mert mindaddig. Tehén volt, disznó volt, jó volt, minden volt, gazdasággal foglalkoztak, akkor tetszik elképzelni, mikor egy az egybe, ide bele kellett jönni, és minden, semmi nem volt.
Bözödújfalu vízben álló katolikus temploma a romániai kommunista falu rombolás jelképévé vált. Egy víztározó építése miatt számolták fel az egyedülálló történelmi vallási közösséget. A falu emlékét néhány ház és a Siratófalnak nevezett emlékmű őrzi, melyre a lakosok nevei és vallási szimbólumok kerültek. Ceausescu és a pártvezetés 7000 településnek szánt hasonló sorsot. Nagyszabású tervükben agrárcentrumokkal akarták helyettesíteni a falvakat.
Ez azt jelentette volna, hogy gyakorlatilag úgy kell elképzelni, hogy egy község egy nagyobb kisvárosba tömörült volna, és akkor ennek érdekében egyes falvak fejlődési potenciáját minimalizálták, vagy leszűkítették, más falvakat pedig egyenesen a pusztulás útjára tereltek volna.
Ceausescu település rendezését Románia Kárpátokon túli részén kezdték meg, de az 1989-es forradalom nem csak a falurombolási tervet söpörte el, de magát a diktátort is.
Elindult a tavaszi tisztasági kampány Bécsben. Az akció lényege, hogy önkéntesek segítségével tisztulnak meg a város terei és utcái. A felhívásra minden évben több mint 15 ezer önkéntes jelentkezik, akik a bécsi köztisztasági vállalat segítségével két hét alatt mintegy 140 tonna szeméttől szabadítják meg az osztrák főváros közterületeit.
100 önkéntes búvár segített kitisztítani a Duna csatornáját Bécsben. A folyóból minden évben több konténer szemét és vashulladék kerül elő. Két számítógépet, egy gitárt és most ezt a biciklit találtam eddig a folyóban, mondja ez a búvár. Napernyőt, köztéri padot és több bevásárlókocsit szedtek ki a nagy tavaszi tisztasági kampány keretében. Az akció keretében a város közterületeit is megtisztítják az önkéntesek. Ez egy közösségi élmény a gyerekeknek már egészen kiskorban. A személygyűjtést aztán elmesélik otthon, ott is segítenek a szüleiknek, így könnyen elsajátítják a helyes szokásokat, mondja az óvónő. Az akcióra szervezetek és intézmények is jelentkezhettek. Választanak egy területet, a bécsi köztisztasági vállalat pedig biztosítja a felszerelést és gondoskodik a hulladék elszállításáról is. Amit az emberek saját erejükkel tesznek rendbe, arra jobban is vigyáznak. Az akció célja, hogy később se az utcán szemeteljenek, hanem használják a kukákat, mondja a bécsi környezetvédelmi tanácsos. Az osztrák főváros tisztasági kampányában minden évben 15 000 önkéntes vesz részt, akik az akció ideje alatt több mint 1400 köbméter szemetet gyűjtenek össze Bécs utcáiról, parkjaiból és játszótereiről.
Visszatérnek a nagy ragadozók a Kárpát-medencébe, legalábbis erre számítanak a vadászati szakértők. Egész Európában elszaporodtak ugyanis a medvék és a farkasok. Erről is tárgyaltak a Nemzetközi Vadászati és Vadvédelmi Tanács budapesti közgyűlésén, ahol úgy fogalmaztak, a vadászat a fenntartható természetvédelem legfontosabb eszköze.
Ez egy 14 cm hosszú lábnyom.
Még februárban bukkantak medve lábnyomaira a hóban Balassa gyarmat környékén. Az állat valószínűleg Szlovákiából csatangolt át az országba. Akkor szerencsére senkit sem sebesített meg. A medve valami bokrokból jött ki, egyenesen rám. Alig egy hete a romániai Székpatakon már nem voltak ilyen szerencsések azok a pásztorok, akiket megtámadott a nagy ragadozó. Az állat egyiküket megölte, másikukat pedig súlyosan megsebesítette. A túlélő csak a szerencsének köszönhette az életét. Volt egy botom, de azzal nem értem semmit, letepert. Elkezdte karmolni a hasamat és a bordáimat, aztán bedugtam a karom a szájába és eltörte. Aztán elengedte a karomat és visszament a bokorba, mondja a pásztor. Egész Európában elszaporodtak a medvék és a farkasok, ezért több fórum is foglalkozik a kérdéssel. A Nemzetközi Vadászati és Vadvédelmi Tanács 60. közgyűlésén is a nagy ragadozókról tárgyaltak a résztvevők.
Az Európai Bizottság egy ilyen munkacsoportot már létrehozott, amiben a CEC is egy nagy szerepet tölt be. Az a valóság, hogy jönnek vissza a nagy ragadozók délről, meg keletről, és elfelejtettünk élni a nagy ragadozókkal.
Péter Schramm, a szervezet tiszteletbeli elnöke hangsúlyozta, hogy a vadászat a fenntartható természetvédelem legfontosabb eszköze.
A híradó véget ért, most jönnek a sporthírek, majd az időjárás jelentés, fél hétkor pedig a heti hírmondó következik, Süveges Gergő várja önöket. Köszönöm figyelmüket, és szép estét kívánok, viszontlátásra!